Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Koncertszínházi előadás készült Verne Gyula kalandregényéből. A 80 nap alatt a föld körül a Pesti Színházban látható. Színpadon átváltozó szereplők, elefántból hajóvá formálódó kellékek és egy fordulatokkal teli történet, amelynek csúcspontjai az élő zenekari kísérettel megszólaló dalok, írják az előadásról a Víg Színház közleményében. A történet 121 szerepét három Víg Színházi színész mellett Novák Eszter és Selmeci György zenés színész osztályának 7 tagja és a Lóczi Játszik zenekar kelti életre. A világutazó Phileas Foggot Karácsonyi Zoltán, szolgáját Szántó Balázs, őket az egész világon keresztül üldöző nyomozót Hirtling István, míg Verne Gyulát Csorba Lóci alakítja. A Trip, a Víg Színház és a Kult 2 közös produkciójának rendezője Magács László, míg a dalok zenéjét és a dalszövegeket Csorba Lóci írta. A Lóci Játszik zenekar nem csak kísérője, hanem aktív résztvevője is a darabnak. A 80 nap alatt a föld körül 12 dalát tartalmazó Lóci Játszik lemez már megjelent, az egyik emblematikus számból, az Egy úr mindig úrból pedig videóklip is készült. További részletek az előadásról a Víg Színház honlapján olvashatók. Februártól látható a Nemzeti Színházban Molière Don Juan, avagy a Kőszobor lakomája című darabja, a makedón Alexander Popovsky rendezésében. A klasszikus darab több szokatlan szállal egészül ki annak érdekében, hogy a mű a 21. századi ember számára is átérezhetőbb legyen, olvasható a Teátrum közleményében. Ilyen például a Katona Kinga alakításában látható Donna Anna figurája, amelyet a rendező Puskin Don Juan kővendége című művéből kölcsönzött. Emellett beleírtak egy udvaros Dorottya által megformált 6. nő alakot is, aki mint egy anyafiguraként jelenik meg a darabban. A rendező szerint Molière komédiája tükröt mutatott a saját korának, és eszerint Don Juan egyértelműen negatív hős, annak ellenére, hogy valójában sosem hazudik, és a hódítási szándéka nem érne célt a környezete közreműködése nélkül. Don Juant Bordás Roland alakítja, aki a Mester és Margarita előadásban már együtt dolgozott Alexander Popovskyval. A darabbal kapcsolatos részletek a Nemzeti Színház honlapján olvashatók.
Kiállítás.
Architekturális gondolkodása mentén mutatja be a magyar geometrikus absztrakt képzőművészet egyik legismertebb alkotója, Konok Tamás életművét a budapesti Molnár Ani Galéria. Az Architektúra címmel meghirdetett kiállítás az absztrakció egyik szakértője, Mészáros Flóra művészettörténész kurátori koncepciója alapján valósul meg, amely a nemrégiben elhunyt non-figuratív alkotót nemzetközi rangjának megfelelően és architekturális gondolkodása mentén tárgyalja. Az életmű kulcsdarabjai és eddig még nem kiállított alkotások egyszerre reprezentálják Konok Tamás munkásságát. Konok Tamás az 1960-as években emigrált Párizsba, ahol a figuratív megközelítésről váltott az absztrakcióra. Egy évtizeddel később Svájcba települt, ahol szerkezetcentrikus szemlélete is otthonra talált. A kiállításban a kurátori koncepció alapján megvalósulhat a Konok által vizsgált fő problematika egyértelmű megvilágítása, egy pontosabb életmű meghatározás, valamint a művész és alkotásainak egyértelműbb elhelyezése a nemzetközi absztrakt skálán, hangsúlyozza a közlemény. A Molnár Ani Galéria körülbelül 200 műalkotáson keresztül mutatja be Konok változatos technikai skáláját, miközben a látogató számos eddig ismeretlen művet is felfedezhet az április 15-éig látogatható kiállításon.
Esemény.
Valentin nap alkalmából szerelmes tematikájú sétával várja az érdeklődőket a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkertben holnap. Az Akiket a sors összeköt, szerelmek és szerelmes párok című tematikus sétán a sírkertben nyugvó nagy szerelmek, legendás szerelmes párok hol tragikus, hol boldog véget ért történeteit ismerhetik meg a résztvevők. Az egyszeri, kizárólag február 14-én rendezett sétán kiderül például, hogyan szerette Vörös Marti Mihály csajági Laurát, milyen volt Ady Endre és Léda kapcsolata, miért ért tragikus véget Móricz Zsigmond és Holics Janka házassága, vagy miért és hogyan vált el Mikszáth Kálmán a feleségétől, hogy aztán sírig tartó hűséget fogadjanak egymásnak mégis. A sétán szó esik majd Szántó Judit és József Attila kapcsolatáról, Konkoli Tege Gyula és Doroti Arenc történetéről, a Barca Rotter Béla és Tamási Mária műkorcsolyázó házaspár tragikus sorsáról, vagy Jászai Mari és Revicki Gyula szerelméről is. A Nőri Valentin napi sétájából a boldog történetek sem hiányoznak majd, így Arany János és Ercsei Julianna házasságát, vagy Babics Mihály, Szabó Lőrinc és Török Szofi szerelmi háromszögét is részletesebben megismerhetik a látogatók. A sétán a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Fiumei úti sírkert honlapján a sírkerti séták menüpontban lehet.
Irodalom.
Rendhagyó olvasás órákkal is várja idén a kisiskolás korosztály tagjait a Könyv Főváros 2023 programsorozat, a Móra Kiadó és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében. Februárban 4, márciusban és októberben 3-3 fővárosi iskolát látogatnak meg majd a kortárs szerzők. A rendhagyó olvasás órák keretében nem csak az adott alkotó Már tudok olvasni sorozatban megjelent könyvét ismerhetik meg a gyerekek, hanem az írás kulisszatitkait, az olvasás tanulás történetét is. Az írók, köztük Kertész Edina, Kis Judit Ágnes, Majoros Nóra, Nógrádi Gábor, Stiglinc Milán, Várfalvi Emőke és Víg Balázs meglepetéssel is készülnek a gyerekeknek. A márciusi programokra még jelentkezhetnek az érdeklődő iskolák elsős és másodikos osztályainak tanítói, valamint az iskolás gyerekek szülei a Móra Kiadó Facebook oldalán. A rendezvény a Budapest 150 Könyvfőváros 2023 eseménysorozat részeként valósul meg.
Régészet.
Három korszak településeire, valamint egy bronzkori karperecre és egy szintén korabeli fiatalember csontvázára leltek a régészek Kecskemét Hetényegyháza határában, tájékoztatott Fazekas András Kristóf, ásatásvezető régész. A Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa elmondta, az északi elkerülő nyomvonalán a régészek a Magyar Nemzeti Múzeum alvállalkozójaként 800 négyzetméteren végeznek próbaásatásokat. Kiemelte, már 40 cm mélységben három korszak települései bontakoztak ki. Egyrészt árpádkori gödrök, árkok, padlóban rendelkező házak nyomaira bukkantak, másrészt előkerültek egy szarmata település hasonló típusú objektumai, illetve egy bronzkori árok is. Különlegesnek számít az a késő bronzkori karperec, amely a Krisztus előtti második évezredre tehető. A régész szerint a Hetényegyháza határában felfedezett árkot akkor áshatták, amikor a trójai háború zajlott a mai Törökország területén. Az ékszert feltehetően a munkák során veszíthette el a viselője. A karperec mellett bronzkori kerámiákat is találtak. A próbaásatásokat követően a Magyar Nemzeti Múzeum által meghatározott helyszíneken folytatódik majd a régészek munkája.
Film.
Nicole Kidman és Jamie Lee Curtis is főszerepet vállalt az Amazon Studio új krimi sorozatában, amelynek főhőse egy sztárpatológus, írta meg a Deadline.com hollywoodi hírportál. A széria Patricia Cornwell regényei nyomán készül, amelyekben a törvényszéki orvosszakértő Kay Scarpetta oldja meg a bűnügyeket. A patológust Kidman játsza, Curtis pedig a nővérét fogja alakítani. Mindkét színésznő producerként is közreműködik a sorozat elkészítésében. Cornwell az Instagramon osztotta meg a tévésorozatról szóló hírt, mint írta, 33 éve várnak erre. A bestseller szerző 26 Scarpetta regénye közül az első a Postmortem még a 90-es években jelent meg, az utolsó pedig Livid címmel tavaly.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Pi története az emberi történelem furcsa kis tükre. Olyan emberek históriája, mint például a szürakúzai Archimédész, akinek a Pi kiszámítására adott módszerén lényegesen javítani nagyjából 1900 évig nem tudtak. Írja a Pi története című könyvének előszavában Petr Beckmann. Ez a könyv matematika történet, és egyben kissé rendhagyó történelem könyv, de ez mindjárt ki is derül. A könyv magyar kiadásának szaklektorával, Bokor Nándor egyetemi docenssel készült beszélgetésemből.
Nagyszerűen vegyíti azt, hogy érdekes tudománytörténet is, meg ugyanakkor akit érdekel a matek, az is élvezettel olvasgatja, mert olyan finomságok és élvezetes részletek derülnek ki a pi-ről, a pi-történetéről, és kis finom számolások vannak benne, meg tehát egy matematikus is nagyon élvezi.
És hát nagyon sok szenvedély van benne.
Ó, az rettenetesen sok, szóval ő nem egy ilyen szokványos történész, aki úgy távolról néz a témára, hanem igen, ez kifejezetten tetszik is nekem egyébként, amilyen szenvedéllyel tud írni a görögökről, és amilyen szenvedéllyel tud írni mondjuk a Szovjetunió ellen, meg a Római Birodalom ellen.
Meg a náci birodalom ellen.
Meg a náci birodalom ellen is, ahonnan egyébként ő menekült is a családjával 39-ben, és amilyen hihetetlen szenvedéllyel ír Newtonról például, szóval Newton ő neki a személyes
hőse. A világ közepe, igen, azt mondja, szóval, hogy nélküle nem lenne semmi ugyanaz.
Igen, kicsit, szóval lehet vele vitatkozni, de azt is, hogy az ember olyan jó hangulatban teszi, miközben olvassa.
Beszéljünk arról, hogy mi a pi jelentősége, mert ugye a matematika órán nyilván mindenki találkozott vele, amikor a körrel foglalkoztunk, akkor az megvolt, de hogy ez miért ennyire fontos, és hogy miért tértek vissza újra és újra hozzá a tudománytörténet során, ez azért ez nagyon izgalmas kérdés.
Igen, szóval a pi tulajdonképpen csak egy szám, tehát azt értjük alatta, hogyha húzunk egy kört, rajzolunk egy kört, akkor annak a vonala, a körvonala, tehát a kerület az milyen hosszú, azt elosztjuk az átmérőjének a hosszával, az ad egy ilyen háromnál egy kicsit nagyobb számot, de az, hogy ez nem pont három például, hanem 3,1 és 3,2 közötti, de hogy miért pont az a számértéke, amilyen, az úgy régóta foglalkoztatta a matematikusokat. Tehát ennek elméleti jelentősége van elsősorban, hogy például annak a törekvésnek, hogy a pi pontos értékét megállapítsák, hogy az 3,17 vagy 3,18 vagy nem ennyire egyszerűen fölírható, vagy szóval fölírható egyáltalán, mint egy hányados, mint két egész számnak a hányadosa.
De egyébként ennek az eltérésnek van jelentősége
nem
bárhol?
Nagyon, nem nagyon, uh-huh. Nem nagyon. Tehát gyakorlati haszna annak, hogy a pi-t tízezer egyre meghatározzák, nincs. Abszolút nincs. Annak van matematikus szempontjából nagyon nagy jelentősége, hogy kiderítse, hogy a pi az milyen szám, milyen tulajdonságú szám, az alatt azt értem, hogy úgynevezett racionális szám, tehát hogy föl lehet-e írni mindkét számnak a hányadosát, vagy pedig egy olyan szám, amit hogyha elkezdjük a tízedes törtet leírni, akkor a számjegyei soha nem ismétlődnek, nincs bennük semmi szabályosság. Erről kiderült, hogy az utóbbi, ezen kívül még egy úgynevezett transzcendens szám is, ez egy olyan nagyon hangzatos jelző rá, ez csak annyit jelent, hogy az olyasmi egyenleteknek, hogy x négyzet plusz x a köbön plusz x az ötödiken plusz 8x a 37-en, szóval ahol az x az ismeretlen, az valamilyen egész számú hatványra van emelve, a pi az soha nem lehet a megoldása. A pi az, behelyettesítjük a pi-t, akkor semmi ilyen egyenletet nem elégít ki. Ezeket hívják transzcendens számoknak. Azt, hogy transzcendens szám, meg azt, hogy irracionális szám, ezt nagyon-nagyon-nagyon sok időbe tellett a matematikusoknak bebizonyítani, de ők szeretik az ilyen problémákat.
Az az érdekes, ahogyan a szerző ír arról, hogy mint egy cirkuszi mutatvány olyan volt ezeknek a tizedes jegyeknek a bizonyos számának a felsorolása. Tehát írta, hogy nagyon sok olyan egyáltalán nem okos ember volt, aki jó fejszámoló volt, és akkor már tudta az 50 tizedes jegy után felsorolni. És hogy az ember azt gondolná, hogy jó, és akkor majd ettől megy a világ előbbre.
Ettől nem megy előbbre. Aha. Azzal, hogy a pi értékét minél több tizedes jegyre megállapítsák, azzal nagyon-nagyon okos, zseniális matematikusok is foglalkoztak, tehát a matematikusoknak a krémje, és az ilyen tisztes iparosok is, akik szorgalmasan számolgatták a dolgokat. Tehát a nagyon okos matematikusok, azok igenis vitték előbbre a matematikát, amikor ezzel a problémával foglalkoztak, mert ők felfedeztek képleteket, vagy recepteket, hogy hogyan lehet a pi-t kiszámolni egyre pontosabban és pontosabban. És
gép nélkül.
Gép nélkül, számítógép nélkül.
Hiszen ez az ókor óta foglalkoztatja a tudósokat.
És gép nélkül, tehát hogy úgy mondjam, papírceruzával. és annak is van jelentősége, nem annyira gyakorlati, mint inkább ilyen elméleti, vagy a matematika szépségével kapcsolatos jelentősége, hogy egy-egy ilyen csodaformula, amit ezek a zseniális matematikusok megalkottak, az mennyire gyorsan produkálja az eredményt. Szóval, hogy 40 napig kell leszámolni, vagy 3 óráig kell leszámolni, hogy eljusson az ember az első 25 tizedes jegyig.
Amire beszéltünk, hogy micsoda szenvedéllyel írta meg a szerző a történeti részt, ugye ő azt mondja, ami nagyon meghökkenti az olvasót, hogy a rómaiak, hát egy kicsit túl misztifikálta az ő jelentőségük a tudományos életben, mert hogy tulajdonképpen mindent csak leromboltak, ellopták a görögök művészetét, ellopták a tudományos információkat, és hogy persze-persze az úthálózat meg a csatorna, de hát a hadviseléshez ez kellett. Egyszer annyira meghökkenti az olvasót, és azt mondta, hogy a felfedezésekig, ugye Magellán és Kolumbusz útrakeléséig, semmi nem is történt. Nem tudom, hogy egy hozzáértő ember mit
szól. Igen, szóval én a történeti részéhez nem vagyok hozzáértő. Az nekem is szokatlan volt, hogy a római birodalom az ennyire szörnyűséges volt tudománytörténeti szempontból, és hogy a görögök azok, akik igazán a tudománnyal foglalkoztak, ami igaz, és az is igaz, tulajdonképpen az ember úgy a hangvételét a könyvnek én legalábbis nagyon élveztem, mert olyan szórakoztató. Szóval ezek az ilyen, kicsit ilyen maró gúnnyal és iróniával ír a rómaiakról, meg aztán az egyházról. Ugye a sötét középkor az ő számára rettenetesen sötét volt. Szóval nem
azt
nagyon...
Mondta, semmi nem történt tudományos szempontból.
Gyakorlatilag semmi nem történt, és a felvilágosodás az meg számára igazán olyan nagyon-nagyon verőfényes ilyen hajnal volt, hogy így mondjam. Abban is én igazat adok, persze a fokozatokban lehet vitatkozni, és az ember miközben olvassa, hogy vitatkozik is vele, de annyira szórakoztató stílusban írja, hogy nem kapja fel a vizet szerintem az se, aki szerint a római birodalom az a civilizáció fénypontja volt.
Eljutunk Newtonig, ahogy mondta, és tovább, de az az érdekes, hogy ezeket a tudósokat is úgy mutatja be, hogy tulajdonképpen az élettörténeteket is megmutatja. Tehát amikor Archimédesszel találkozunk, akkor, amikor épp leszúrja egy római katona.
Igen.
De aztán azért a következő fejezetben szó van róla, hogy ő mivel foglalkozott, igen, hogyan élt, és mi történt vele. Számomra ez volt az egyik legdöbbenetesebb élettörténet leírás, nem tudom, az ön számára mi.
Archimédesz, ő nekem amúgy is egy ilyen szívemcsücske, ő hihetetlenül kimagaslott a mezőnyből, tehát ő egy elképesztő, szinte ijesztően zseniális ember volt, amihez hozzányúlt, abban maradandót alkotott, olyasmi, mint Newton egyébként. Uh-huh. De az nagyon-nagyon jó a könyvben, szerintem is, hogy személyes részletek vannak benne, leírja ezt a szirakúzai esetet, amikor hát ő úgy éppen valami ábrát rajzolgatott a homokba, és a római katonát ez nem érdekelte, úgyhogy, mert hogy nem hallotta meg a felszólítást, hogy menjen vele, hanem tovább rajzolgatott, hát akkor ő meglödöfte ezt az idős embert. De ugyanígy az, hogy Newtonnak is leírja az élettörténetét, hogy ő mennyi nehézségen ment keresztül, és hogy a pestis járvány, az tulajdonképpen részben az volt felelős, de pozitív értelemben azért, hogy visszatudott vonulni egy vidéki birtokra, és ott aztán nem tudott mással foglalkozni, mint matekkal és fizikával, és hát ott teljesen forradalmasított mindent. De ugyanígy Euler is sokkal emberközelibb lesz azzal, hogy leírja, hogy közben ő azért úgy lovacskázott a kisfiával, meg ott nyüzsögtek körülötte a gyerekek, meg kiabáltak, és úgy időnként ő úgy odaszólt hozzájuk kedvesen, de közben a fejében meg gyártotta a zseniális matematikai dolgokat, szóval jó olvasni róluk.
Bokor Nándorral, a Pi története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Petr Beckmann könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.